Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, ünnepi karácsonyi istentiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 328. számú dicséret első versét énekeljük. Az énekeskönyvek közül a hímzett énekeskönyveket használjuk. Tehát nem a kék, hanem a hímzett énekeskönyveket használjuk. Itt-ott lehet fekete is, de ezekben keressük. A 328. dicséretnek az első verse így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk az Isten tiszteletet és Isten dicsőítését. A 327. dicséretet énekeljük, pont az előző előtti éneket. A 327. dicséretnek 4 versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel.
Thank you.
ami segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk János evangéliumában. Az evangéliumnak az első részében, ott is az első 13 versben így. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, s a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádsággal. Úrunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, előtted hajtunk fejet a mindenség Ura előtt. Hálásak vagyunk, amiért elhoztál bennünket a te templomodba, a hívek közösségébe, hogy együtt dicsőítsünk téged, és együtt adjunk hálát minden jó téteményedért. Urunk, te tudod, hogy honnan érkeztünk, te tudod, hogy milyen helyzetekből, milyen gondolatokból, talán rohanásból, vagy éppen csendességből. És azt is tudod, hogyan akarsz szólni hozzánk, hogyan akarod megerősíteni a mi hitünket. Urunk, jöttünk hozzád, hogy hálát adjunk, jöttünk hozzád, hogy ünnepeljünk, és jöttünk hozzád, hogy újra és újra megerősíts bennünket abban, hogy megbocsátottad minden vétkünket. Megvalljuk előtted, nem vagyunk méltóak a veled való találkozásra, nem vagyunk méltóak arra, hogy te megerősíts bennünket, de mégis hisszük, hogy Jézus Krisztusért kegyelemből a tieid vagyunk. Hisszük, hogy nem a magunk érdeméért, hiszen azokért nem lehetnénk, de mégis mennyei atyánk, szent fiadért hozzád tartozhatunk, és gyermekeid lehetünk. Urunk, így jöttünk most hozzád, azok, akik megbánják a bűneiket, azok, akik vágyakoznak a veled való kapcsolatra, azok, akik várják a segítségedet, bátorításodat, testnek, léleknek gyógyítását, hitnek megerősítését. Kérünk, Urunk, Istenünk, hogy Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat, amikor arra kérünk, hogy áld meg, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve, még egyet lépjünk vissza az énekekben, és a 326. dicséretnek énekeljük az első és a második versét. A 326. dicséretnek az első verse így kezdődik, dicsőség mennyben az Istennek.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most két verset olvasok újra, János evangéliuma első részének a 12. és 13. verseit, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, karácsonyt ünneplő szent gyülekezet. Most, mai nappal kezdtük el olvasni a Bibliaolvasó kalauz szerint a János szerinti evangéliumot. Bizonyára feltűnt, és talán ez egy kicsit most újítás is, akik máskor is szoktak itt lenni a karácsonyi istentiszteleten, hogy én jellemzően valamelyik karácsonyi történetet szoktam elolvasni, és ritkán van más ige. Most azonban azt gondoltam, hogy mivel úgyis kezdődik a János evangéliuma, és titokban, majd kiderül, ez is karácsonyi történet, hú, de még mennyire, hadd menjünk így sorba. Maga az evangéliumok, tudjuk, hogy négy evangélium van. Ezek az evangéliumok, igazából rosszul mondtam, mert csak egy van. Ez Jézus Krisztus evangéliuma. És eredetiben, ugye az eredeti felirat az úgy van, hogy az evangélium Máté szerint, az evangélium Márk szerint, Lukács szerint és János szerint. Egy evangélium van, de négy evangélista írta meg, írta le, egészen pontosan, az írta meg, itt is rossz kifejezés, hiszen az evangéliumok úgy keletkeztek, hogy miután megtörtént minden, ami fel van jegyezve és ami nincs, minden tanítás elhangzott, az Úr Jézust keresztre feszítették, majd feltámadt és megjelent a tanítványainak, és utána, mielőtt a mennybe ment, a Szent Lelket ígérte nekik, és elküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot és a bűnök bocsánatát, ezt követően létrejött az első gyülekezet Jeruzsálemben pünköstkor. De utána még sok másik gyülekezet is, akik velünk együtt olvasták az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, látják, ahogyan az evangélium városról városra terjed, és gyülekezetek sora jött létre egymás után. Ezekben a keresztény gyülekezetekben, hiszen akik meghallották az evangéliumot, akik igent mondtak az Isten hívására, akik megvallották a bűneiket, és akik elfogadták Krisztus áldozatát, azok a gyülekezeteknek a tagjai lettek. Ezekben a gyülekezetekben mondták, továbbadták mindazt, ami történt. A szemtanúk. Az apostolok is, meg a többi szemtanú is. És amit továbbadtak, egy idő múlva eljött az a pillanat, amikor fontosnak látszott, hogy ezt a szóban továbbadott hagyomány, történetet, tanítást írásba is megjelenítsék. Az első, azt gondoljuk, Márk volt, aki először leírta. Hát messzire vezet, de ugye ő János Márk is, fiatal fiúkorában találkozott Jézussal, de az egész jeruzsálemi történet a családjához, illetve annak a házához kötődik. Az úrvacsora az ő édesanyjának a házában volt, ott talán a Szentlélek kitöltetése is, ott jöttek össze a tanítványok. Részese volt ennek a nagy kezdetnek, később pedig Péter munkatársa is. A Márk evangéliumában ne keressük a karácsonyi történetet, ott erről még nincsen szó. Mármint, hogy a karácsonyi történet volt, csak Márk nem írta le, mert neki egészen más hangsúlyok voltak fontosabbak. Ott is azzal kezdődik, ahogy egyébként Jézus élettörténete jellemzően a munkája keresztelő Jánossal. Azután azonban a Máté evangéliumába és a Lukács evangéliumába már vannak karácsonyi történetek. Az ottani gyülekezetek, ahol voltak, oda csatlakoztak a Jézusnak a rokonai, édesanyja, testvérei, azok, akik ugyan nem lettek feltétlenül a gyülekezetek vezetői, mert nem egy családi vállalkozás volt ez a keresztény misszió, hanem Jézus által kiválasztott emberek. Azonban ott, akik ott voltak, azok mind ismerték a történetet, és a család pedig ismerte a születéstörténeteket. Hogyha megnézzük, ha végigolvassuk, ezt a két evangéliumot, a Mátét és a Lukácsot, azt látjuk, hogy az elején van az, hogy kicsoda Jézus, hogyan született, zajlanak az események, ugye ott mindig Isten cselekszik, a többiek engedelmeskednek, van, aki ellene van, de azért alapvetően azok, akiket Isten kiválasztott, azok engedelmeskednek, és egyszer csak azzal véget ér a történet, hogy elmenekülnek Egyiptomba, és Heródes halála után visszatérnek Názáretbe. Egyetlen villanás van csak, a 12 éves Jézus a templomban, akik járnak hittanra, gyerekek, azok ismerik a történetet, vagy majd ismerni fogják, rövidesen fogjuk tanulni is, hogy ott felejtik Jézust a templomban 12 évesen, a jeruzsálemi templomba, ahová felmennek. És a következő pillanatban a Jordán folyónál állunk, és ott van egy ember, János, aki hirdeti a bűnök bocsánatát és a bűnbánatnak a keresztségét, vagy bemerítését, ugye szó szerint ezt teszi János. És aztán utána megérkezik Jézus a Jordán folyóhoz, és ő is beáll a bűnösök sorába János tiltakozása ellenére. Így látjuk a karácsonyi történeteket. Itt vagyunk ugyanakkor János evangéliumában. János az az apostol, aki a legfiatalabb volt a tanítványok közül akkor. És az az apostol János, aki a legtovább élt egyébként, mégpedig azért élt a legtovább, mert ahogy a többiek, nem halt mártír halált Jézus nevéért. Ő is, ez nem arról van szó, hogy minden olyan egyszerű volt, neki is voltak nehézségei, küzdelmei, bántották, számüzetésben volt Jézus nevéért, számüzetésben írja valószínűleg a Jelenések könyvét, de hát neki sok feladata volt az evangéliumot megírni, a Jelenések könyvét, a János levelét, és hát neki Isten ezt adta, ezt a feladatot. Az evangéliumot írja, mint egy összefoglaló a János evangéliuma. Mint aki megértette, átlátta, kellő távolságot is nyert, és ez a távolság, amit nyert, nem egyszerűen csak történetet írva János, itt van benne. Gyönyörű kezdés, a Márk kezdi az evangéliumot keresztelő Jánossal, Máté kezdi a születéstörténettel, Lukács még tovább megy, azt mondja, keresztelő János születését is ismerjük, ugye azzal kezdi, de a legtovább mégiscsak János megy. Talán ismerős, ahogyan elkezdi, kezdetben volt az ige. Ez ugyanaz a szó, ahogy kezdődik a Biblia, kezdetben. Ugye ott héberül, itt görögül, kezdetben. Valami elkezdődött, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Kezdetben teremtette Isten, így kezdődik a 1 Mózes 1, azzal kezdődik minden, hogy Isten létezett, és semmi más nem létezett. Azzal kezdődik minden, hogy Isten volt minden mindenekben. Itt azt mondja, hogy az ige, ugye az ige ez a kijelentés, Istennek a kinyilatkoztatása, Istennek az ismerete, amit önmagáról elmond a mi számunkra. Majd a holnapi nap, remélem sokaknak el tudom majd mondani, hogy mi is történt ezzel az igével, mert azzal kezdődik majd a holnapi textus, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kezdetben volt az ige, mindenek előtt volt, és minden ezzel kezdődött. Minden kezdet Istennek a kegyelme, minden kezdet Istennek a létezése és Istennek az akarata. Minden kezdet az, ami ott van ebben a történetben. Hatalmas ívet feszít ki János. És ez az ív egyrészt onnan kezdődik, hogy a világ kezdete előtről, mert valójában erről van szó, és odáig tart, hogy ennek van valami következménye karácsonykor, és nem csak karácsonykor, hanem a folytatásában, és aztán van valami következménye a jelenre, meg a jövőre nézve. És van egy másik ív, erről szeretnék majd kicsit többet is szólni, ez a másik ív, hogy elér hozzánk, érintettekké leszünk ebben a történetben. Érintettek leszünk, hiszen minden értünk történik. Már ott legelőször is értünk történik. Akkor, amikor Isten elhatározza, hogy megteremti ezt a világot, akkor már minden értünk történik. Egy döntő dolog, hogy Isten az, aki mindent megalkotott. Mindent az emberért alkotott meg. A teremtés csúcsa az ember. Az, aki mást mond, az egy embertelen. Az, aki azt mondja, hogy minden élet ugyanolyan értékes, az embertelen. az félrevezet bennünket. Ebből jó nem származhat, ebből csak rossz származhat, hogyha egyenlővé teszünk minden életet. Az emberi élet értékesebb. Isten az ember számára teremtette ezt a világot, és rábízta, hogy őrizze, és rábízta, hogy uralkodjék rajta. Ránk bízta ezt a világot Isten, és neki tartozunk felelősséggel. És értünk, jött el a megváltó is. Miattunk jött el, mert nekünk volt erre szükségünk. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Isten mindennek az Ura. Mindennek az Ura, de egészen megdöbbentő, hogy a mi életünknek ugyanaz Ura, de mégis tőlünk várja, hogy erre választ adjunk, hogy döntésre jussunk mellette. Ő mindennek az Ura, nélküle semmi sem történhet, minden tervét véghez viszi. Megint az apostolok cselekedeteiről írott könyvet látjuk, hogy mennyi minden történik Saullal, Pállal, ugyanaz a személy, mennyi minden történik körülötte, mennyit rugdalózik az ellen, hogy az legyen, amit Isten akar, és mennyi ember van körülötte, aki különböző dolgokat akarnak, és mégis Isten akarata teljesül. Tegnap arról beszéltünk, hogy az volt Istennek a terve, megígért terve az ember számára, hogy Jézus Betlehemben fog megszületni, mint Dávid utódja. És erre jön egy Augustus császár, és azt mondja, mindenki menjen Betlehembe, aki ott született. Erre azt mondja, hogy mindenki oda menjen az összeírás miatt, ahonnan származik. Hát vajon tudta Augustus, hogy mit akar Isten? Nehogy tudta. Isten tudta, hogy mit akar. Ő tudta, hogy mit akar. És ő véghez is vitte azt, amit eltervezett. És ez az ő terve, ez nem valami véletlenszerű dolog, hanem már ott a világ kezdete előtt ott van a terve. Mennyire? Az én életem, meg a te életed, a mi életünk ott van az ő tervébe már akkor. Már akkor tudta, hogy szükségünk lesz a kegyelemre. Már akkor tudta, hogy szükségünk lesz a bűnbocsánatra. Ez egy kicsit összetett dolog, hogy Isten úgy teremti az embert, hogy szabadnak, önként engedelmeskedhetett volna. De nem ezt tette. Valószínű, biztos, Isten ezt is tudta. De azt is tudta, hogy hogyan fog az ember megmentésére sietni. Nagyon érdekes, ahogyan elkezdődik, azt mondja, a világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ugye úgy kezdődik az Ószövetség, teremtés történet, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És aztán utána a következő dolog, azt mondta, legyen világosság. Nagyon érdekes a világosság, mert a világosság az előbb van, mint az égi testek teremtése. Ennek is megvan a maga teológiai oka, de most ebben nem merüljünk el. De hogy a világosság, amiről itt beszél, az előbb van. És pont János fog beszélni majd a világ világosságáról, Jézusról. A világosság, ami nem ugyanaz, mint amit mi tudunk előállítani. A világosság az, ami az Isten világossága. Benne élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Rögtön ott van, már előre bocsátva ebben a mondatban is, hogy eljön ebbe a világba a világosság, az igazi világosság, és a sötétség, aki nem ismeri az Istent, aki nem fogadja el urának az Istent, a sötétségben jár. Tehát az, aki nem tudja, hogy kicsoda a Krisztus, a sötétségben van. Teljesen mindegy, hogy milyen vallást követ, meg milyen ideológiáknak a csacsiságait találja ki, teljesen mindegy, a sötétség. Egy világosság van csak, az Isten ismerete. És hogyha mi nem vagyunk ebben a világosságban, akkor nem vagyunk sehol. Akkor el fogunk veszni. Mert aki a világosságban van, azok lesznek azok, sőt már most azok, akik Isten gyermekei, és akik üdvösséget nyertek a Krisztusban. A sötétség az, ami nem az Isten akarata szerint van. A világosság pedig az Isten akarata. Jézus Krisztus, és a benne való hit, és a benne való bűnbocsánat, és az ő követése, és a vele való élet. Ez a világosság. És ugyanígy rögtön előhozza Jánost, megjelenik egy ember, aki ember, Istent küldött, neve János. Ő az első tanú. Tanúként jött arról, hogy majd eljön az igazi világosság, de nem ő az, de bizonyságot tesz a világosságról. Eljön az igazi világosság, eljön Jézus. Neki kell ezt meghirdetni, neki kell ezt elmondani, neki kell ezt mindenki számára nyilvánvalóvá tenni. Azt, hogy az Isten világossága érkezik, hogy Jézus Krisztus fog megérkezni, mégpedig minden tekintetben az emberekhez. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el ebbe a világba. Isten Jézus Krisztust küldi ebbe a világba azért, hogy a sötétségből világosság legyen, és akik a sötétségben vannak, azok a világosságra jussanak. Ő az, aki azért jön, hogy megtaláljon bennünket, megtaláljon és vezessen, és elhívjon, hogy mi másik életet nyerjünk. Akkor, amikor látjuk ezt az ívet, és talán egy csomó minden eszünkbe jut történet is, amiről beszél János, egy kicsit ott van benne Jézusnak az egész története már így előre, a be nem fogadott Jézus, ugye, mert hogy emlékszünk megint a tegnapi nap a Lukács evangéliumában, hogy nem fogadták, nem volt hely számára, Jézus számára, illetve a szülei számára. És itt pedig azt látjuk, hogy az emberek azok, akik nem fogadták be, a sötétség nem fogadta be. Ott van sötétség, ahol nem hiszik Krisztust. Ott van sötétség, ahol nem hiszik azt, hogy ő a megváltója a világnak, és ő a mi személyes megváltónk is. Ott sötétség van. Ezért van szükség a világosságra, hogy mindez megváltozzon. Akkor, amikor erről beszélünk, ugye a 10. versre, hagyd térek egy kicsit ki, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Mikor lett Jézus? Ez egy nagy teológiai kérdés, mert hogy ugye itt vannak viták a születése kapcsán, mikor született, de egyébként nem karácsonykor, de ez most mindegy, tehát karácsonykor ünnepeljük Jézus születését. Nem ez a lényeg ebben, meg hogy most Jézus az időszámítás előtt, után, kicsivel, pont akkor, de nincsen jelentősége. Igazából jelentősége annak van, hogy Jézus, mint Isten örökké létezett, örökké való. Mielőtt a világ lett, ő már volt. Ahogyan Istennek terve volt velünk, az életünkkel, mielőtt a világ lett, már Jézus létezett. Sőt, minden ő általa lett. Részese a teremtésnek, ugyanúgy, mint a megváltásnak. Mi 1700 esztendeje, kimondottan is hisszük, ugye ez volt a niceai hitvallás 325-ben, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, egy lényegű az Atyával. Hisszük a Szent Háromságot, és János itt megerősíti mindezt, hogy igen, valóban az Isten jött közénk, az Isten jelent meg testben, amikor az Úr Jézus erre a világra született. Általa lett a világ, minden általa lett, de ez a világ nem fogadta be őt. Nem fogadták be, és itt megint előre mutat Jézus egész életére. Amikor tanít, vitatkoznak vele, kötekednek vele, testvérek, kötekednek vele, gúnyolódnak rajta. Nem sok minden változott azóta egyébként, mert sokan, akik nem ismerik őt, akik nem hittel közelítenek, akik nem alázattal jönnek felé, azok ugyanezt csinálják ma is. Csak hogy van egy kis probléma. Úgy nem lehet megtalálni az üdvösséget. Úgy nem lehet megtalálni azt, ami az örök életet jelenti. Így kimaradunk ebből, lemaradunk ebből. Nem fogadják be Jézust, és annyira nem fogadják be a saját világa, ugye ez két jelentésű is, a saját világa maga a zsidóság, az, amelyben az akkori vezetők nem fogadják be. Azért itt hozzá kell tenni, hogy akik viszont befogadják, azok maguk a zsidók legelőször, akik elhiszik, elfogadják, hogy ő a Krisztus, és követik, és az első gyülekezeteket ők alkotják. Tehát akik nem fogadják be a saját világába, annyira nem, egyébként az a botrányos dolog történik, hogy a zsidók, akik Isten választott népe, akik a megígért messiást megkapják, azok a pogányok kezébe adják, hogy öljék meg. Ugye a rómaiak pogányok ebből a szemszögből, ebből a pillanatban, vagy ebből a megközelítésből, és így kerül Jézus a keresztre, ami egyébként is nem egy zsidó, hanem egy pogány kivégző eszköz, egy római eszköz, az elvetemült bűnözők és lázadók és fellázadt rabszolgákkal szemben, vagy azok számára alkalmazva. Nem fogadták be, de nem csak így igaz, a nem fogadták be, hanem a későbbiekben is. Milyen sokan elutasították nem csak Jézust, hanem az evangéliumot. Pál apostol történetét néztük, hogy sokszor akik nem fogadták be, azok bántották, üldözték, azok elutasították Pált, és azokat, akik viszont hittek Jézus Krisztusban. Hinni Jézus Krisztusban, ez a kiváltsága az övéinek. Ez a kiváltsága azoknak, akik hallották és megértették az ő szavát. Mert hogy ugyan először arról beszél János, hogy voltak, akik nem fogadták be. De Jánost ez bántja, ez szomorúsággal tölti el, ez fájdalmas, nem csak neki, fájdalmas Istennek is a visszautasítás, fájdalmas Jézusnak az, hogy miközben mindent nekünk akar ajándékozni, mi ennyire nem vesszük komolyan, mi emberek. Micsoda történet ez? Eljön, hogy a bűnösökért meghaljon, és a bűnösök pedig, akik örök életet nyerhetnek, azok nem akarják követni őt. Ez a visszautasítás, ez egy nagyon durva történet. Tudjuk, hogy én tudom, hogy most Jézus születéséről szeretnénk hallani inkább, de hát Jézus születésének az egész értelme csak így visszafelé van. Tehát az, hogy született Jézus, az egy dolog. Isten megtartotta az ígéretét, nagyon jó dolog. Van örvendezés. De miért örvendezhetünk? Azért, mert volt húsvét, volt nagypéntek, volt húsvét, meg volt bizonyságtétel a Szentlélek által. Mi azért lehetünk itt. Azért vagyunk itt, mert Istennek ez a terve. Úgyhogy nem ebben merül el, hanem János inkább arról beszél, hogy akik pedig befogadták. Mert voltak olyanok, akik befogadták. Voltak olyanok, akik elfogadták őt. Voltak olyanok, akik hittek benne. Mert volt, aki nem, de akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik Isten gyermekeivé legyenek. Mi vagyunk Isten gyermekei. Emlékezzünk rá mindig, amikor elmondjuk a mi atyánkot. Így tanított Jézus imádkozni, így tanította a tanítvány. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ugye, ahol van atya, ott van gyermek. Hogyha így szólítjuk őt meg, mi oda tartozunk. Mi az atyai házhoz tartozunk. Nem úgy tartozunk az atyai házhoz, mint egykor a zsidó nép, ahol ugye a beleszületéstől kezdve, a mi számunkra annyi változás van azért Isten mostani szövetséges népének, választott népének, egyénenként kell dönteni. Egyénenként kell dönteni. Ugye azok, akik zsidók voltak, azok Ábrahám utódai voltak, ezt szokták meg, ebbe születtek bele. Ott is voltak gondok, de ezt most hagyjuk. Ma viszont úgy van, hogy aki Isten gyermeke, annak döntenie kell. És ez a döntés egyébként maga a keresztség. Ez a döntés a keresztség. Itt alapvetően a keresztség az, ami nem a gyermek keresztségre gondolok, bár mi ezt is gyakoroljuk, hanem a legelején, a kereszténység legelején ugye azzal kezdődött, hogy aki hitt, az megkeresztelkedett. Aki hitte, hogy Jézus a Krisztus, az megkeresztelkedett, és a keresztség által az Isten népének a közösségébe lépett be. A keresztség az a kapu, amin keresztül mi a választott nép közösségének a tagjaivá lettünk. Az, hogy ott döntöttünk, most ugye a gyermekkeresztségben először a szülők, aztán a konfirmációkor mi magunk is, én is így éltem, így voltam, a felnőtt keresztségben pedig a felnőttek rögtön egyedül döntenek arról, hogy mi elfogadjuk az Isten kegyelmét, hogy mi elfogadjuk az Isten szeretetét, hogy mi örvendezünk ezért, hálásak vagyunk, és követni akarjuk, és örülünk annak, hogy Isten népének a tagjaivá lehetünk az ő kegyelméből, és azok is akarunk maradni. Ez az, ami a belépés. Ez az, amiről itt szó van. Akik befogadták, annak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Hogyan lehetek Isten gyermeke? Hiszek. Nem elég annyit hinni, hogy volt egy Jézus. Nem elég annyit hinni, hogy Betlehemben született. Azt kell hinni, hogy ő a kereszthalálával minden bűnömért eleget tett. Azt kell hinni, hogy megbocsátotta a bűneimet. És nekem ebből ezért a kegyelemért Isten örök életet ajándékoz, akik hisznek. Sokszor félreértjük ezt a kifejezést, hogy mit jelent hinni. Mondja valaki, hát én hiszek, de mit? Hát azt is mondják, nem úgy, ahogy az egyház. Hát akkor nagy baj van, mert én azt gondolom, hogy a mi református egyházunk azt hiszi, azt vallja, ami a Szentírásban benne van. Ha valaki nem így hisz, az valami másban hisz. Az nem a mindenható önmagát kijelentő, fiát értünk elküldő Istenben hisz, hanem valami másban. Kitalált magának valamit. Van ilyen, mindig is voltak kitalált istenek. Bálványoknak hívja a Biblia őket. Formálhatjuk őket a magunk képére, csak épp üdvösség nem lesz belőle. Akik hisznek, az azt jelenti, hogy abban hiszek, hogy Jézus a Krisztus, abban hiszek, hogy értem jött el, hogy engem megváltott, abban hiszek, hogy Isten megbocsátotta a vétkeimet, és az ő szeretetével magához ölel és meg akar tartani. Abban hiszek, hogy a bűneim ellenére, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok erre méltó, mégis Isten gyermeke leszek. Egyedül kegyelemből, úgy, ahogyan ő ezt eldöntötte. És azt mondja János, hogy akik Isten gyermekei lesznek, akik hisznek az ő nevében, tehát itt Krisztusban kell hinni, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Egy. Először is ebben a tekintetben az első Jézus. Ez szó szerint igaz. Másrészt nekünk is ilyenné kell lennünk. Mindegy, hogy születtünk, de ez az új élet, amit Jézus Krisztusban nyertünk, az így van. Az nem a születés által van, nem azáltal van, hogy testileg megszületünk. Az Isten ajándéka, kegyelem. Életet adott nekünk, de jó, megajándékozott. Senki nem tudta megcsinálni magának, hogy legyen élete. Ezt Isten adja. De ez a másik élet, ez az új élet, ez az örök élet, ez nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől született élet. Istentől született élet, egy egészen másfajta, egy egészen olyan, amely nem a bűn rabságában van, hanem Isten kegyelmében van, és az örök életnek az üzenetét, mai valóságát és ígéretét tartalmazza egyszerre. Azok, akik Isten gyermekei, azok Isten akaratából lettek azok. Nem a magunk erejéből. Nem tudunk semmit csinálni azért, hogy Isten bennünket elfogadjon. Már elfogadott. Már döntött. Már úgy határozott, hogy nekem, nektek örök életet ad. Ez volt az ő döntése. És ez a döntés, azt mondja János, minden időknek előtte megvolt. Ő már tudta, hogy szükségünk lesz rá. Ő már tudta, hogy elküldi az Úr Jézust. Ő már tudta, hogy kereszten fog meghalni értünk. Ő már tudta, hogy ezzel meg akar szólítani bennünket, és hívni akar, hogy hozzá tartozzunk. Ő már tudta, hogy atyánká akar lenni. Akkor is, hogyha mi nem olyanok voltunk, nem úgy éltünk, nem úgy cselekedtünk, vagy sokszor most sem vagyunk képesek igazán arra, hogy olyan életet éljünk, amit Isten elvár. Ez nem csak úgy magától van, ez Istentől van. Istentől születettek azok, akik Isten gyermekei, akik Jézus Krisztusban hisznek. János evangéliuma, hogyha tovább olvassuk majd, és fogjuk, akkor jön majd egy ember, aki csak este mer elmenni Jézushoz, ez a Nikodémus. Azt mondja Nikodémusnak, ő egy vezető farizeus, egy olyan ember, aki hát nem akarja nagy nyilvánosság előtt vállalni azt, hogy Jézussal ismerkedik, de nagyon szimpatikus neki, és neki mondja azt Jézus, hogy újonnan kell születnetek. És nem érti, mi az, hogy újonnan kell születni? Hát hogy egy öreg ember, hogy született az ember újra, hogyha vén? És azt mondja erre Jézus, hogy lélektől. Az újjászületés az a Szent Lélektől van. A Szent Lélektől van, amelyet azok kapnak, akik hisznek Krisztusban. Egy új élet. Egy új élet, ami az igazi élet, ami a világosságban jár. Egy új élet, amely az Istené, amelyben én is Isten tulajdonává leszek. Egy új élet, amire Isten elhív, elkötelez, mellém áll. Egy új élet, amit már nem egyedül járok, bármi is történik velem, hanem az Úrral járok. Egy új élet, amit Isten nekem szánt. És a karácsony arról szól, arra emlékeztet, hogy Isten egyszer lejött ebbe a mi emberi világunkba, a menny összeért a földdel, és megkezdte, és véghez vitte azt, amit eltervezett értünk. Hogy a világosság itt legyen. Ugye a világosság ez egy ilyen visszatérő motivum a karácsonyi történetben is, akár a betlehemi csillag, akár pedig a pásztoroknak érkező világosság fényt látnak, ott van nagy fényességet látnak, és az angyaloknak a szózatát. Ez az, ami megtörténik, ez az, ami véghez megy, ez az, ami bennünket buzdít, és ez az, amit nekünk adott Isten. Nekünk adta az ő fiát, hogy az övéi legyünk, és hozzá tartozzunk most és minden időben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 326. dicséretnek a negyedik versét énekeljük. Ó Jézus, ne vess meg bennünket. Csendesedjünk el helyünkön maradva, és egyenként imádságban vigyük hálaadásunkat, kérésünket az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani, hogy a karácsony a te elhatározásod, és az is a te elhatározásod, hogy mi hozzád tartozhatunk. Köszönjük azt az utat, amit te munkáltál, hogy most itt lehetünk. Hallhattuk az örök életnek az igéjét. Hallhattuk azt, hogy te jöttél hozzánk, te kerestél meg egyen-egyenként bennünket. Te szólítottál meg és hívtál el, hogy kövessünk téged. Te voltál az, aki megmentettél minket. Urunk, a sötétségből a világosságra hoztál, a te ismeretedre, hogy ismerhetünk téged és követhetünk téged. Kérünk, hogy add meg a te kegyelmedet, ami mindennapjainkban. Légy segítségül, hogy ezt a hatalmas szeretetet, amellyel körülveszed az életünket, amellyel megszólítottál, és amellyel legyőzted a mi ellenállásunkat, hadd tudjuk egymás felé is adni. Urunk, te vagy egyedül a szeretet. Te vagy az, aki tökéletes szeretet vagy, és a mi szeretetünk tökéletlen. Kérünk, segíts, hogy újra és újra tudjunk megbocsátani, tudjunk megerősödni abban, hogy a te üzenetedet, kegyelmedet közvetíthessük mások felé is. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, összegyűjtöttél bennünket ezen a karácsonyon. Köszönjük egyen-egyenként, hogy itt lehettünk, hogy a kegyelemben részesülünk, köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, és köszönjük, hogy a szereteteddel és a te igéddel, szent lelked által megerősíted a mi hitünket és a mi elhívásunkat. Együtt imádkozunk, Urunk, ezért a karácsonyért, mindenkiért, aki karácsonyozik, mindenkiért, aki ünnepel, hogy ne feledkezzen meg rólad, hogy tudja, hogy mit is ünneplünk, miről szól ez a karácsony. A te szeretetedről, amely bennünket is szeretetre hív. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy légy ott a mi ünneplésünkben. Köszönjük a találkozásokat, köszönjük az ajándékokat, a terített asztalt, köszönjük az együttlételt, olyan csodálatos dolog, hogy mindez meglehet, hogy minden így történhet. Köszönjük azokat, akikkel együtt lehetünk, köszönjük a csendességet. Urunk, a te kegyelmedből van mindez. Köszönjük neked azt is, mennyei édesatyánk, hogy karácsonykor minden rád irányul, és te emlékeztetsz bennünket arra, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy jöhetünk a mi imádságunkkal és könyörgésünkkel. Imádkozunk a betegekért, akik most is betegségben vannak. Köszönjük neked azokat a testvéreket, akik műtét, betegség után most vannak felépülőben. Különösen is egyik férfi és nőtestvérünkért adunk hálát. Egyik nőtestvérünkért imádkozunk, aki kórházba került és nehéz körülmények között van. És egy férfi testvérért is, aki talán most jöhet ki, vagy most is kórházban van. Kérünk, hogy legyél az ő gyógyítójuk. Kérünk minden betegért és minden rászorulóért, mindenkiért, akik nehéz napokat élnek meg valamiért most. Könyörgünk a családokért. Azért, hogy segíts abban, hogy egymásnak tudjunk megbocsátani, tudjuk egymást igazán szeretni úgy, ahogyan tőled tanultuk. Imádkozunk református egyházunkért, ezért a gyülekezetért. Imádkozunk minden keresztény közösségért, hogy megmaradjunk melletted, hogy tudjuk hirdetni a te nevedet, és tudjuk hirdetni az üdvösséget, ami Jézus Krisztusban megjelent mindenki számára. Kérünk, Urunk, hogy adj békét. Adj békét bennünk, adj békét egymás között, adj békét a világban. Könyörgünk azért, hogy véget érjen a háború és az öldöklés, különösen is itt a szomszéd országban, és könyörgünk és imádkozunk, hogy légy kegyelmes mindazokhoz, a kárpátaljai magyarokhoz, akik akár ott, akár a fronton, akár menekülőben vagy bujdosva, vagy külföldön, nem otthon vannak és élik meg ezeket a napokat. Urunk, olyan jó, hogy mi tudunk találkozni, és sokan közülük nem tudnak egymással találkozni ezen a karácsonyon. Légy kegyelmes mindannyiunkhoz, Urunk Istenünk. Őrizd meg egyházunkat, egyházainkat. Légy kegyelmes a mi népünkhöz. Adj bölcsességet egyházunk és népünk vezetőjének. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyházfenntartói hozzájárulást, akár itt a templomban, akár banki átutalással érkeztek. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre érkezett és érkező adományokat. Gyülekezetünkben az a szokás, hogy úrvacsora környékén külön is adakozunk erre a célra. Szeretnék köszönetet mondani az asztali csokrokért, a virágért, amit kaptunk, a karácsonyfáért, a fenyőért, amit ajándékba kaphott a gyülekezet most is, és hát a testvéreknek a szolgálatáért, akik elkészítették. Köszönjük a karácsonyi csomagokra kapott és megérkezett adományokat. Szeretettel jelentem, hogy tegnap megtartottuk a szentesti istentiszteletet. Elég sokan voltunk, itt a pótszékek még itt maradtak. Hála Istennek, nagyon jó hangulatban és szép műsorral mintegy 100 gyerekcsomagot sikerült kiosztanunk a tegnapi napon, és hát az remélem, hogy mindenki örömére. Végül tegnap dezinformáció volt, mindenkinek jutott legvégül, aki itt volt tegnap, el is fogyott, hála Istennek. Záróének és az áldás, és a himnusz után az úrvacsora következik a himnusszal, majd a közvetítés véget ér, és mi már csak ilyen offline közösségben leszünk az úrvacsora alkalmával, bár ez nem igazi offline közösség, mert ugye azt tudják a testvérek, hogy református keresztjén hitünk tanítása szerint Jézus Krisztussal, lélekben, hitáltal közösségbe leszünk, csak ahhoz nem kell az internet. A záróéneket énekeljük. A záróénekünk az a 319. dicséret. Bocsánat, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mindenkinek áldott karácsonyt kívánjak. Mindenkit várunk, hogy maradjon az úrvacsorára, akkor is, hogyha nem úrvacsorázik, de ha valakinek el kell mennie, ezért szerettem volna elmondani, hogy mindenképpen ezt a köszöntést átadjam. A 319. dicséret kicsit segít emlékezni az igére is, kezdetben volt az ige, és a Jer minnyájan örüljünk kezdetű karácsonyi ének, pont előtte van, annak a dallamára énekeljük. 6 verse van, kezdetben volt az ige, a Krisztus ő felsége, Szent Atyának egyetlen egye. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.